Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. Részéből a 24. verstől a 31. eképpen. Nem feljebb való a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az ő uránál. Elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere, és a szolga, mint az ő ura. Ha a házigazdát Belzebubnak hívták, mennyivel inkább az ő háza népét. Azért ne féljetek tőlük, mert nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jőne, és oly titok, ami ki ne tudódnék. Amit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok. És amit fülbe sugva hallotok, a háztetőkről hirdessétek. És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik. Hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elveszítheti a gehennában. Nem, de két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért, és egy sem esik le azok közül a földre, a ti atyátoknak akarata nélkül. Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek azért, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, megvalljuk, hogy legtöbbször nagy általánosságban, a mi életünkben úgy érezzük, és úgy tapasztaljuk, hogy elfelejtkeztél rólunk, hogy egyedül vagyunk ebben a világban, hogy nem tudsz a mi dolgainkról, és úgy vívjuk meg a mi küzdelmeinket, nehézségeinket, úgy próbálunk orvosságot találni dolgainkra, mint hogy te távol lennél ettől a világtól és tőlünk is. Köszönjük itt az elején azt a csodálatos, szívet melengető üzenetet, hogy a te figyelmedet nem kerüli el egy kis verébnek a leesése sem, hogy számon tartod a piciny állatokat is, akiket te teremtettél. Sőt, azt mondtad, hogy mi nekünk is számon tartott a mi életünk. Olyannyira, hogy még azt is tudod, hogy a hajszálak, hogy és miképp vannak a mi fejünkön, hogy leesnek-e, vagy ott maradnak. Sőt, a te engedélyed nélkül semmi nem történhet velünk. Köszönjük, hogy az igéd arról tesz bizonyságot, hogy a legnagyobb biztonságban vagyunk akkor is, hogyha ez nem a látható és a tapasztalható világunknak a része. Köszönjük, hogy te mondod a jelenések könyvébe így a te gyermekeidnek, hogy tudom a te dolgaidat. Hogy van valaki ezen a világon, aki tudja a mi dolgainkat, és olyannyira tudja, hogy jobban tudja mi nálunk, és ez a valaki te vagy, aki szeretsz bennünket, aki értünk feláldoztad magadat. Ezért szeretnénk bizalommal fordulni most te hozzád, hogy te, aki tudod a mi dolgainkat és szeretsz bennünket, te szólíts most meg bennünket és mondd, hogy mit kívánsz tőlünk. Szeretnénk rád bízni a mi életünket, annak a vezetését, a továbbiakat. Így kérünk téged, hogy szólj most a te igéden keresztül, és add, hogy a mi szívünk meghallja a te szavadat, és engedelmeskedhessünk neked. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugye, mint hozzánk szól, a Máté írása szerinti evangélium 10. részéből, a 32. verstől a 39. eképpen. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa között. És hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszíti azt. És aki elveszíti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, amikor valaki Isten gyermekévé válik, Isten gyermekévé lesz, egyben tanítványává is lesz Jézusnak. Csatlakozik egy tanítványi körhöz. Sőt, az időrendben előbb megtörténik az, hogy tanítványaivá leszünk Jézusnak, mintsem, hogy gyermekévé. A tanítványiság során, amikor elkezd az ember igehirdetést hallani, mert ma is ugyanúgy van a tanítványság, mint akkor, hogy Jézus áll a középen, itt is láthatatlanul jelen van, igéjén keresztül mondja azt, amire tanítani akar bennünket, ugyanúgy, mint akkor és ott a tanítványoknak, és amikor tanít bennünket az ő igéjével, az ő kijelentésével, akkor egy különös dolog történik, hogy az ember egy világos fénykörhöz egyre inkább elkezd közeledni. Megy befele Istennek a világosságába. És miközben a világosság felé halad az ember, egyre közelebb Jézushoz, egyre többet lát, mert az ige lát és láttat. Aközben az ember belekerül egy különös kettős szorításba, amelyre talán az elején nem számított. Ez a kettő szorítás pedig nem más, mint hogy amikor a világosságába belekerülök, Istennek a világosságába, akkor egyszerűen meglátom azt, hogy Isten hogy lát, hogy én ki vagyok, milyenek a tetteim, milyenek a gondolataim, indulataim, milyenek a szándékok és motivációk, És egyszerűen kiderül rólam, hogy tel is tele vagyok olyan dolgokkal, amit Isten mind rossznak tart. Istennek a világosságában mindig találkozunk az ő igazságával. Kiderül rólam mindig az, hogy ezen a ponton sem vagyok olyan, amilyet Isten parancsol. Mert az elején, amikor közel kerül Istenhez, az ember érzi az ő szeretetét, akkor megpróbál úgy élni, ahogy Isten követeli. És kiderül mindig újra és újra, hogy ebben sem sikerült. Bár erőlködtem, bár megizzadtam, bár teljes erőbefektetéssel próbáltam, és nem sikerült, és nem sikerült, és nem sikerült. Ezt nevezi úgy a teológia, csak egy kicsit mai nyelven fogalmazva, hogy Isten csődbe viszi az életet. Mert amikor Isten elmondja, hogy az én igazságom tökéletes, az én szentségem fehér, az én világosságom nem tűr semmi gonoszságot, és koszt, és mocskot, és sötétséget, akkor az ember nem hiszi el magáról, hogy ó, ez én rám is igaz. Általános értelemben igen. Azt mondja az ember, hogy igen, mindenki esendő, így én is. Na de egészen más az, amikor tetten éretik az ember, hogy nem mindenki, köztük én is, hanem én vagyok az, aki vétkeztem. Aki méltó arra, hogy az Isten elpusztítsa rettenetes haragjába. Na azt egészen másképp éli már meg az ember, és miközben a világosságból megy befele az ember, elkezd megpróbálni élni úgy, ahogy az Isten törvénye parancsolja, kiderül, hogy nem tud, és itt ez a roppant szorítás, ez a kettős szorítás, hogy van Isten igazsága, de ugyanakkor van a szeretete is. E kettős szorításban történik meg az, hogy az ember Isten gyermekévé lesz az újjászületés által. Ekkor zajlik le az ember életében a legforradalmibb változás, hiszen minden, amit eddig láttam, gondoltam, ami fontos volt és ami nem, átrendeződik. Hiszen Isten látása lesz az ember életében a meghatározó. Nem a saját fejének látása, nem mások látása, nem filozófia, nem világlátások, hanem egyedül az, ami, ahogyan Isten lát, úgy fogok látni én is, az ő szemével fogom látni, és ez lesz a meghatározó, ez lesz az életet vezető, rendező elv. Egy hatalmas átalakulás ez, amin átmegy az ember, és ezen közben kiderül, hogy nem az egyéni élet, és nem is a közösségi élet a súlypontja az új életnek. Miközben Jézus Krisztus az új életre szül lelke által, miközben az Isten megszabadít a bűneimtől, mindezek közepette beállít az ő szolgálatába. Küldetést ad az én életemnek. És itt az első nagyon fontos üzenet. Úgy üzenet ez, mint ami a mai textust, amiben nagyon sok mindenről beszél Jézus, egy szempontban összefoglalja, és így szól ez az üzenet neked. Az ő küldetése lesz a rendező elve az életnek. Az ő küldetése lesz a rendező elve az életnek. De mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy nem úgy van, hogy az én személyes életem van, meg van a küldetés. Hogy néha Istennek szolgálok, néha adok Istennek időt. Néha áldozatot hozok Istenért. És ha az én személyes életemnek az ideje, energiája, lehetősége megengedi, na akkor... Akkor vállalkozok arra, hogy szolgálatot végzek, akkor vállalkozok rá, hogy eljövök, akkor vállalkozok erre és arra és amarra. Hogy van az én személyes életem, plusz a küldetés. Nem így néz ki. Úgy meg végképp nincsen, hogy egy sereg ember egész életét hajlandó ilyen módon leírni itt a templomban, itt a gyülekezetben, hogy azt gondolja, az én életem fontos. És azzal a szemponttal hallgatja az ige hirdetés, hogy mit mond az én kicsi, személyes, drága, kedves életemnek a nagy, szerető Isten. És utána vége van a világnak. Nem számít se a gyülekezet, se semmi, rábízzuk a szolgálatot, a küldetést a többiekre, az egyház hivatalos munkásaira, a lelkészekre, a presbiterekre és a többi. Végezzék ők. Cseri Kálmán Pasaréten egyszer azt találta mondani, hogy ide mindenki lelki táplálékért jön. És ez így van rendjén. De már elnézést kérek, ha nincs szolgálat, akkor miért táplálkozik az ember? És ezt a furcsa, talán szószékhez nem illő kifejezést használta, kérem, ez nem egy hízlalda. Ahol csak eszünk, eszünk lelkileg meg szellemileg, és talán nincs mögötte semmi, hogy hálából, mert az Isten lelkileg engem táplál, továbbadom azt, amit én tőle kaptam. Úgy is mondhatnám, hogy Istennek az országában nincsenek munkanélküliek. Aki munkanélküli, ott valami probléma van azzal az élettel. A mai kereszténység tagjának életében furcsa küzdelem bontakozik ki a személyes élet dolgai, szükségei, ideje és a küldetés között. Pedig döntő kérdés, Jézus mindent, ami a személyes életben, vagy tegyük hozzá, a közösségi életben történik, zajlik, egyedül valami mindent betöltő módon a küldetésnek rendeli alá. Azaz van egy alá és fölé rendeltség az ember életének viszonyaiban. De az a kérdés, hogy mit rendelek, minek alá és fölé. Legtöbbször sajnos az emberek a mai önző és önzésre tanító életben, világban mindent a saját maguk érdekének rendelnek alá. Barátságot is, családot is, szeretetet is. Aztán a gyülekezeti életet is. Attól függ, hogy a gyülekezetben hogyan és miképp és miben veszek részt, hogy időm, karrierem, munkám engedi-e. Különös, de ahogy elolvassuk ezt az igét, nagyon keveset hallhattunk itt ebben az igében a személyes életről. A személyes életről tulajdonképpen egyetlen összefüggésben hallhattunk Jézusnak ebben a küldetésről szóló, küldetésre felkészítő igéjében, akkor hallhattunk róla, amikor a küldetéssel kapcsolatba került a személyeset. Például a család, például az élet elvesztése, megtámadnak engem az evangélium, mert üldöztetés szenvedek, ezzel kapcsolatban beszél Jézus a személyes életről. Éppen ezért úgy néz ki, hogy a küldetés az egy olyan valami, amit Isten ad az embernek, amely mindeneket betölt. Nem plusz, nem ráadás, hanem valami egészen más. Éppen ezért nem lehet harc a személyes élet és a küldetés között. Nem hatalommegosztás van a kettő között. És nem sorrendiség van a kettő között. Hanem valami mindent betöltő és mindent átrendező, csodálatos vezérelv, hogy a küldetésnek bizony alárendelek mindent az én életemben, hogy betöltsem azt a szerepet, amelyet Isten nekem szánt itt a Földön, az ő országára nézve, hogy végül dicsőséget hozzak az ő nevére, és úgy menjek át ebből a földi életből a következőbe, hogy nem üres a kezem, hogy semmit nem hoztam, hanem érett kalászok vannak a kezembe. Az egy egészen más dolog. A küldetés tehát mindent átrendező valami. És ez nem azt jelenti, hogy Isten abszolút nem érdekli az én személyes életem. Ugyanebben a küldetésről szóló szakaszban olvastuk, amiről közösen imádkoztunk is, hogy Istennek még a hajszálak is fontosak a fejünkön. Mennyi van belőle, hogy van belőle, milyen különös Isten azt is számon tartja. Mert úgy szereti az övéit, hogy gondoskodik róluk, és éppen ez a legnehezebb az emberi élet számára, hogy a gondoskodást átengedje az Istennek. Tulajdonképpen végtelenül egyszerű dolgok ám ezek. Azt mondja Isten, hogy neked egy dologra legyen gondod, az én országomra. Hogy keresd az én országomat. Keresd először úgy, hogy eljössz és hallgatsz engem, és tanulsz én tőlem. Légy a tanítványom. Aztán folytatja úgy, hogy keresd az én országomat. Mivel? Hogy menj el másokhoz, és mondd el annak üzenetét. Hogy tégy bizonyságot az életeddel. Hogy mert a te lelkedet megmentettem, a bűneidből és annak következményéből, a többiek is megmeneküljenek. Ezért elküldelek téged. És miközben az ember keresi az ő országát, minden többi dolog megadatik néki. Értsétek meg, hogy az életnek, az emberi lénynek van egy bizonyos energiája, és van egy ideje. Ha minden energiát és minden időt a személyes életemre áldozok, akkor Istenére nem fog maradni semmi. Nincs két energia, nincs két élet, nincs két idő. Keresztjénné lenni nem azt jelenti, hogy úgy megváltoznak a dolgok, hogy nekem mindenre 12 óra helyett van 24 órám, 24 óra helyett 48 órám. És az sem jelenti, hogy én százszor erősebb leszek, mint a többi ember. ugyanolyan maradok, amilyen voltam. Éppen ezért az, hogy mire töltöm, mire használom fel az életemet, ez egyáltalán nem mindegy. De Isten azt mondja, hogy gyere én hozzám, hogy keresd az én országomat először, és mindezek megadatnak néktek. Átveszi mindazt, ami gond, ami nyomorúság, ami nehézség, merre menjek, hogyan vezessem az életemet, mindezeknek a gondját átveszi. Nem azt jelenti, hogy soha többé tényleg ebben nem fog részt venni, hogy nem fog dolgozni többé, ezt nem jelenti. Hogy nem kell jól dolgoznom, azt sem jelenti, de a gondját azt átveszi. De azért veszi át, hogy az életedet oda tud áldozni az ő céljaiért. Ez azt jelenti, hogy egy mindeneknél nagyobb célért, célra fölteszi az ember az ő életét. És kiderül, hogy ennek nyomán emberi lelkek megszabadulnak, hogy Isten gyermekek születnek meg, Isten gyermekek születnek meg, azért, mert én feláldoztam magamat, nem azért, mert én ilyen hatalommal bírok, hanem mert rajtam keresztül munkálkodik az Isten. És milyen csodálatos, egyszer majd lesz egy gyönyörű találkozásom vele, amikor majd mindezekért megfizet nekem. Ezzel szemben a mai kereszténység az egyes keresztjén életében sokszor azért nem támadott élet, mert egyszerűen erről szó sincsen. Ide is egy kicsit, oda is egy kicsit. Nem a jézusi rendező elv munkálkodik, hanem valami más. Más elrendezést próbálunk érvényesíteni. Talán sorrendiséggel, talán egymás mellettiséggel, talán hatalom megosztása az Isten és az én ügyem között. Most az Istennek, most meg nekem. Milyen távol áll ez attól, amit Jézus mondott, hogy aki megtartja az ő életét, elveszíti azt. És aki elveszíti az ő életét, én értem, visszanyeri azt. Nem paradoxon ez, nem? Hát az ember arra törekszik, hogy az életet két kézzel fogja, irányítsa, vezesse, hogy ne engedje ki. És mégis Jézus azt mondja, hogy ha így teszel, mint az ujjaid közt a homok, amit nem tudsz megfogni, hogy ne menjen ki, ne szaladjon ki az ujjaid között, úgy folyik el az életed a kezed között. És egyszer elfolyik úgy, hogy az utolsó homokszemcse is leessik az ujjaid között, és nincs tovább. De aki az ő életét föláldozza, tehát nem arról van szó, hogy egy pillanat alatt megszűnik az én életem, hanem arról van szó, hogy föláldozza az életét, elveszti, folyamatos ige alak ez, hogy folyamatosan elveszti az életét, én értem és az evangéliumet, ez különös dolog történik, mindig visszakapja. Így mondja egy hely Jézust, senki sincs, aki az életét odaadta volna, én értem, és ne kapott volna már mind, itt ebben a földi életben száz annyit, mint amit odaadott volna. Sokan még nem vesztették el az életüket, hanem nagyon is birtokolják, és ezért nincs vezetés. Ezért nincs áldás az életemben, ide is, meg oda is. Pál apostolt, hogyha megnézitek az ő életét, akkor azt lehet látni, hogy egyszer elvesztette az életét Izraelért, Izrael vallásáért, lelkesedett mindennek felett, Izrael vallásáért, ezért üldözte olyan keményen a kereszténységet. Aztán utána Jézus megfogja az életét ott a damaszkuszi úton, és elveszti még egyszer az ő életét. Odaadja Jézusért. És azt lehet látni az életében, hogy percről percre irányítja, vezeti az Isten. Tudja azt, hogy merre kell mennie. El akart menni keletre, Babilonba. Nagyon nagy zsidó diaszpora volt. Arra akart menni terjeszteni, megismertetni, kihirdetni az Isten evangéliumát. És azt írja a Szentírás, de Isten lelke nem engedte, hogy arra menjen. Aztán egyszer csak megjelenik egy makedón férfi az álmába, aki azt mondja, gyere és jöjj át, segíts nekünk. Mert Isten lelke úgy döntött, hogy Európa irányába kell mennie, Európa irányába kell az evangéliumnak utat találnia. Kisebb és nagyobb dolgokba is vezeti Pált. És mert nincs vezetés az emberi életben, az mindig arról beszél, hogy nincs átadott élet, nincs oda áldozott, vagy az áldozásnak valami folyamata Istennek, hanem van önös élet, és azt hiszi az ember, hogy mellé a pluszba odaarkom toldalékként Istennek a küldetését, céljait, akkor minden rendben van. Hát nincs. Ha valaki elkezdi élni ezt a küldetéses életet, amit Jézus minden gyermekétől vár, akkor kezdenek jelentkezni azok a dolgok, amelyekre itt, ebben az igében Jézus felkészíti az övéit. Akkor történik meg, hogy mindez egyáltalán érdekes lesz. Akinek nincs küldetéses élete, annak ez nem érdekes, nem tapasztalja. Miről is beszél Jézus? Először a titkokról. Azt mondja, az emberi titkok Isten gyermekének a jelenlétében, Isten világosságában mindig lelepleződnek és kiderülnek. Igen, Isten gyermekének az életében ott van az a fajta világosság, amely Jézust jellemezte. És legtöbbször megtörténik az, a furcsa dolog, hogy bár az Isten gyermeke nem érzi, hogy milyen hatással van a többiekre, mégis van egy furcsa hatás, hogy az ő jelenlétében valahogy kiderülnek a titkok. Mert a világosság mindig a titkokat leleplezi. Így mondja Jézus, hogy nincs olyan titok, amely ki ne tudódna. Ezért kellemetlen az Isten gyerekének, és minél inkább valaki küldetésben jár, és nagyobb a hit és a világosság benne, annál kellemetlenebb a jelenlétében lenni. Én magam is emlékszem arra, hogy bizonyos emberek jelenlétében úgy éreztem, hogy a vesémbe lát, vagy mintha mesztelen lennék. Ez egy kellemes érzés. Aztán kiderült, hogy tényleg a vesémbe lát, aztán kiderült később, hogy nem ő lát a vesémbe, hanem Isten jelen van az ő életében, és ezért kiderülnek a titkai. Ez valami egészen hallatlan és furcsa dolog, hogy ilyen világosság kell, hogy kövesse az embernek az életét, hogy a hívő keresztényként küldetésbe jár. Aztán utána beszél Jézus arról, hogy amit nektek a fülbe sugva tanítok a sötétben, azt a háztetőről hirdessétek. Mit is jelent ez? Talán azt jelenti, hogy ki kell állni a térre és téríteni kell? Vagy meg kell állni egy nagy bevásárlóközpontba, ahogy a nagyon sok ilyen különböző szabad keresztény megáll, és akkor ott mikrofonnal a kézbe hirdetni kell, úgymond az igét. Hát van, amikor úgy kell, de nem hiszem mondjuk az, amit néha látni, az, hogy az jó lenne. Leginkább itt arról van szó, hogy hirdetni kell az igét. Ott, amikor az Isten alkalmat ad rá. De mit jelent ez, hogy hirdetni kell az igét? Nagyon sokan úgy látnak neki annak, hogy elmondják azt, hogy Jézus kicsoda, hogy mit tett az életében, hogy nagyon sokszor használják ezt a furcsa szót, hogy hát szerintem az nem úgy van, és elkezd mondani azt, hogy szerinte az hogy van. Ez a bizonyos bizonytalan vagyok, vagy mégse állapot. Amikor az ember személyes véleményként elmondja azt, hogy szerintem ez így van. Azt kell mondjam, hogy a legtöbb ember így áll ehhez hozzá, hogy kit érdekel, hogy szerinted ez hogy van. 500 ezer vélemény mozog a közéletben, a tévében, mindenhol. Ő szerint így van, a másik szerint úgy van, a harmadik szerint meg úgy van. Mit jelent, hogy a háztetőkről hirdetni? Hogy hirdetni, hogy világossá tenni azt, hogy nem szerintem, meg szerinted, vagy egy közösség szerint hogy van, hanem Isten mit mondott, hogy hogy van. És az tény. Függetlenül attól, hogy én nekem mi az elképzelésem, véleményem, gondolatom, érzésem, egyebek róla. Az tény. Egy tényt kell meghirdetni. És ebben nincs bizonytalanság. De van benne bátorság. Nincs benne ingadozás. Mert megtörtént dolgokon alapszik, hogy Jézusban, Isten engem úgy szeretett, hogy Jézust a keresztre küldte értem. Hogy a kereszten meg lehet látni, azt, hogy Istennek micsoda igazsága van, nem nézel a bűn mellett felett, nem toleráns, mert megölte a fiát a bűn miatt, de viszont szerető szívű atya, mert nem engem ölt meg a bűn miatt, hanem az ő fiát. Isten nem toleráns a bűnnel szemben, hanem félelmetesen kemény. Épp azt lehet a kereszten látni, hogy igazsága azt követeli, hogy a bűnnek büntetése legyen. És van bűn, és van büntetés. De egyben a szeretete is végtelen. Hiszen azt mondja, úgy szerettelek téged, hogy egyszülött fiamat áldoztam, érted, hogy neked életet adhassak. Önnön haragom elébe, önnön fiamat állítottam, hogy csak a szeretetem érjen el téged. A haragom ne. Ez az üzenet, amit meg kell hirdetni, ezt hirdetni kell. Igazságként, tényként, világosságként. Nem szerintemként, és nem bátortalanként. Ez mondja Jézus, hogy amit a fülbe súgva hallottok, amire itt tanítanak benneteket, amikor magunk vagyunk a templomban, a gyülekezet közösségében, a tanítványi körben, azt majd meghirdessétek, mégpedig a háztetőről világosan, érthetően, mert nem rejthető el a hegyen épült város. És folytatja ott, ahol a mi lelkünk is folytatja, hogy félünk és megijedünk. Mit szólnak majd hozzá? Az egyik szerdai bibliórán elmondtam, hogy kezdő lelkészek mindig attól félnek, hogy hát most nem szabad belemelegedni ebbe a dologba, hogy nem szabad túl sokat mondani, hogy a bűn, meg a büntetés. Mert akkor az emberek kiszaladnak a templomból, mert megijednek és rosszul érzik magukat. Mert ezzel eltávolítjuk az embert, hogy szeretetről kell beszélni. Óriási nagy csapda, és milyen furcsa, ha a bűnről van szó, meg a bűnbánatról és a bűnbocsánatról, akkor csönd lesz, és az emberek figyelni kezdenek. Pont fordítva van. Isten lelke a kereszt körül munkálkodik a legerőteljesebben és hatékonyan. Miért? Mert ott születik meg az új élet. És mert mindenki érintett a bűnbe. Ki éppen a múlt héten hazudott, ki csalt, ki lopott, ki megtette a maga stiklieit, kisebb vagy nagyobb bűneit, de kiderül, hogy én is érintett vagyok a bűnbe. Ezért csend lesz és figyelni kezd. Arra, hogy van bocsánat. De a bocsánatnak nagyon nagy ára volt Jézus Krisztusban. Félelmek. Azt mondja, ne féljetek tőlük, hanem hirdessétek meg csak úgy, ahogyan én tanítalak benneteket, még a haláltól se féljetek. Mert én őrizlek benneteket, és én tudom, hogy meddig engedem el őket. Igen, mert ellenállás is lesz ebből, lesz belőle hálás szív, aki megköszöni a bűnbocsánatot, és lesz belőle olyan, hogy akit bántja a világosság, és azt mondja, hogy nem akarok én az Isten szeretetéről hallani. És lesz belőle sokszor üldözés. Ezért mondja Jézus, hogy ne féljetek tőlük. Ne féljetek tőlük, mert csak a testet tudják megölni, a lelket nem. Ti attól féljetek, aki a testet és a lelket is elpusztíthatja a gehennába. Ne féljetek tőlük, és itt van előttünk Pál apostolnak az élete, aki egészen addig, amíg Isten használni akarta őt, elpusztíthatatlan volt. Megkövezték, majdnem belehalt, de mégse, hanem fölállt és elment utána. Üldözték, már lehetetlen lett volna menekülni, de Isten bölcsességet adott a testvéreknek, és leengedték egy ételfelhúzó kosárba, és el tudott menekülni. Aztán ment vissza Jeruzsálembe. Efezus vénei elmondták neki, hogy meg fognak téged ott ölni, bebörtönöznek és megölnek. De mert tudta, hogy oda kell mennie, ő ment vissza Jeruzsálembe. Bebörtönözték, évekig ott raboskodott, aztán utána perlett belőle, aztán utána a zsidók eldöntötték, hogy megölik, ő a császárhoz fellebezett, és előbb elvitette onnan Isten, minthogy elérte volna a főpapoknak a keze. Amíg Pált használni akarta Jézus, addig Pál elpusztíthatatlan volt. És ugyanígy van ez veled is. Legyen bár részed bármilyen üldözésbe, bármilyen nehézségbe, amely a hitedért és a küldetésedért ért téged, de te addig elpusztíthatatlan vagy, amíg Isten téged itt használni akar. Ha meg már nem akar használni, akkor minek maradnál ugyan itt? Nincs értelme tovább az életnek. Hitvallás, így folytatja Jézus, aki engem megvall az emberek előtt, azt én is megvallom az én atyám előtt. Aki engem pedig letagad az emberek előtt, megtagad az emberek előtt, azt én is megtagadom az én atyám előtt. Ma nagyon divatos azt mondani, hogy ó, én az életemmel teszek bizonyságot, a szavaimmal nem. Ebből kiderül, Jézus megköveteli azt is, hogy a szavainkkal is bizonyságot tegyünk őróla, ne csak az életünkkel. Hogy mondjuk el, kicsoda Jézus, mit tett értünk Jézus, és hogyan lett valósággá ez az én életemben. Ez az üzenetnek a magja. Hogy ezt hogy mondod el, miként mondod el a barátodnak, a testvérednek, anyádnak, apádnak, miképp mondod el azoknak, akikhez téged küld, arra majd megtanít téged. Legtöbb ember a szolgálatot tekintve tisztségekbe gondolkodik. Azt mondja, hogy ha kapok majd valami rendszeres szolgálatot a gyülekezetben, na az a szolgálat. Ha majd presbiter leszek, az a szolgálat. De mivel még nem vagyok, nincs szolgálat. A gyülekezetben van szolgálatom, nincs szolgálatom. Ez nem így van. Nem erről szól a történet, hanem arról, hogy a küldetés mindeneket, a teljes életet felölelő és betöltő valami. És pont ahhoz akar elküldeni téged az Isten, akiket te ismersz. Most egy kicsit kiforgatva mondom, tudom, hogy senki nem gondolja, de úgy tűnik, mintha mégis mindenki így gondolná, gondolat nélkül, hogy majd a papok meg a presbiterek elmennek mindenkihez. Nem. Nem is ismernek mindenkit. Akit te ismersz, a te szomszédodat, a te apádat, a te barátodat, a te munkatársadhoz, ahhoz neked kell eljutni. Ez itt a lényeg. Hogy erre Isten hogyan és miképp ad neked alkalmat, hogy az ő szeretetének üzenetét átadjad neki, hogy kirángasd a sötétségből a világosságba, arra majd megtanít téged. Az az ő titka. De van egy küldés, és a küldés előtt pedig van egy döntés. Aztán beszél Jézus arról, hogy háború lesz belőle. Hogy amit ő hozott, az nem békesség. Pláne nem az a fajta békesség, amit ma az emberek oly előszeretettel emlegetnek, az a toleranciaféle békesség. Épp a minap hallottam, hogy az Egyesült Államokban már nem szabad azt mondani, hogy boldog karácsonyt, mert az megsérti valakiknek az önérzetét. Hanem csak azt szabad mondani, hogy boldog ünnepet. Nehogy megbántsunk valakit. Na egyébként csak úgy megkérdezném, hogy és a többiek a saját ünnepüket, a többi más típusú vallás is eképpen ünnepli, hogy nem mondja ki azt, ami annak középpontja. Csak a keresztények ilyen őrültek. Egy alapvetően teljesen protestáns országban, az Egyesült Államokban, hogy ilyenek kijönnek, hogy nem szabad ma azt mondani, hogy Merry Christmas, mert megsértünk még netán valakit. Békesség, háború lesz belőle. Azt mondja Jézus, még a családon belül is. Igen, mert van, aki a világosságot megszereti, a világosság életre hívja, és van, akit nem hív életre a családból, hanem ellensége lesz annak. És innentől az érdekek ütköznek. Az egyik erre akar menni, a másik arra akar menni. És azt mondja Jézus, hogy és lészem, hogy azt cselekszem veletek, hogy ellenségetek lesz a saját háza népe. Mégis lészen olyan is, amikor egy valaki miatt az egész család belekerül Istennek szeretetének körébe. Érdekütközések vannak, de ez a harc szent, és Isten sokszor győzelmet ad benne. Aztán beszél Jézus a személyes kereszthordozásról. Ez egy nagyon fontos dolog, így mondja, aki jobban szeret engem a lányánál, feleségénél, családjánál, stb., az nem méltó én hozzám. Ennek van egy valóban ilyen méltó kérdés jellege, hogy nem méltó ahhoz, hogy engem kövessen, nem tartozhat az én társaságomba, de van egy olyan jellege is, amely kizáró. Nem lehet az én követőm. Aki nem engem szeret a legjobban, nem lehet az én követőm. Miért? Mert mások felé való szeretete el fogja tekerni, el fogja csavarni én tőlem. És elmondja a személyes kereszthordozást, amit egy kicsit furcsán fogok talán most megfogalmazni, hogy érthetővé tegyem. Van a zsidókhoz írt levélben egy ilyen igevers, hogy mert Jézus a városon kívül feszített meg, ezért menjünk ki mi is hozzá a városon kívülre, hordozva az ő gyalázatát. Ez magyarázza ezt a kereszthordozás kérdést, hogy mi is a kereszthordozás. Így fogalmaztam meg, lemondás arról, ami nekem is lehetett volna, és amivé válhattam volna. Igen, mert egy életünk van. Ezt az életet vagy saját célomra áldozom föl, vagy az Istenére. Ezért erről szól ez a történet, hogy lehettem volna más is. És lehetett volna nekem sokkal több is, hogyha nem az Isten küldetésében és az evangélium győzelmében járok, akkor bizony nekem lett volna 5 autóm, 6 lakásom, és lehetne sorolni, hogy mi még. Vagy diplomám, professzori kitüntetésem, és lehetne sorolni, hogy mi még. És nem lejjente az, hogy azért, mert Jézusra járok, soha ilyen velem meg nem történhet. Hiszen hallottuk az igét, 100 annyit ad már ebben az életben. De mégsem úgy, amire a kísértés szól. Nem úgy, ahogy a többi embernek, Ezért van benne lemondás és áldozat. Hogy bár nekem is lehetett volna, mégis mert lemondtam az ő ügyéért, ezért nincs. De nem baj. Mert kárpótol engem az Isten. Fölvenni a keresztet személyesen, hogy nem én leszek a világhíró művész, nem én leszek a leggazdagabb, mert azok elveszik az osztályrészüket a földiből, és az égben már nincs osztályrészük. De leszek talán olyan, mint amilyen a mester, hogy sokszor üldöznek, sokszor nem szeretnek, és nem vagyok népszerű, de hordozom a világosságot és az igazságot, és milyen különös, egyszer majd fizet az Isten, mégpedig gazdagon. Aztán az eredmény oldaláról, ki fogadja be, ki nem. Nem sikerorientált a keresztény élet, hanem, ha szabad így mondanom, bizonyságtételorientált. Nem az a fontos, hogy neked sikereid legyenek, azaz minél több ember megtérjen és újjászülessen. De fontos ez, de nem ez a cél, hanem az, hogy elhangozzék a bizonyságtétel. Kinek életre, kinek ítéletre és halálra. Mert Isten akarja, hogy elhangozzék azoknak is, akik nemet mondanak majd rá. Hogy tudjanak róla. Hogy nekik is felajánlja, akkor is, ha tudja, hogy nemet fognak mondani rá. Ezért a bizonyságtétel a lényeges. Bizonyságtétel orientált a keresztény küldetés. Aztán lesznek majd, akik igent mondanak, hálás szívvel elfogadják Istennek a szeretetét, és örök életet nyernek, és lesznek, akik nemet mondanak és ellenállnak. Felkészít az Istennek a szeretete, felkészít az Isten a küldetésre, és azt mondja, hogy nem úgy tekints a te életedre, mint amit helyreállítottam, és azért hagytam itt a földön, hogy egy szép, gyönyörű életet befusson itt, és szépen, tisztes öregkorba hazamenjen. Hanem tekints úgy az életedre, mint amit megtisztítottam a bűntől, amit helyreállítottam, és azért hagytam itt, hogy egy csodálatos vállalkozásba az én tervembe építsen bele. Mivel egy életed van, ezért ezt az egyet valamire oda fogod áldozni. Mindenféleképpen. Vagy a saját céljaidra, amelyek lehet, hogy sikeresek lesznek. De tudjátok, semmit nem lehet kivinni ebből az életből, minden itt marad. Vagy pedig feláldozod Isten céljaira, és akkor kincsed lesz a mennyben, itt pedig Isten meg fogja adni neked mindent, amire csak szükséged van. Felkészít, mert eljött a küldetésnek az ideje. Olyan ez, mintha Jézus azt mondaná, eleget ültetek már itt a padsorokban. Sok mindent megtanítottam már nektek. Ezért elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé, lelkeket menteni. Hogy ne álljon meg ott az én szeretetem, hogy téged megmentettelek, hanem menjen tovább, hogy megmentsem a barátodat, a szomszédodat, a munkatársadat, a feleségedet, a gyerekedet, és a többi, amerre csak vezet az Isten téged. Ezért azt mondja az Isten, hogy egy döntés elé állítalak téged, hogy add oda a te életedet én nekem. Veszítsd el naponta, nem egyszer, naponta. Hogy rendezd át a te életedet úgy, amint én parancsolom az én küldetésemmel kapcsolatban. Az álljon a középpontjába. Ne hozz nélküled döntést. Ne rendezd el a jövő évedet. Ne rendezd el a nyaralásodat. Ne rendezd el a következő évadot. Anélkül, hogy bele ne gondolnál, hogy én mit kívánok tőled. És teljesedjen be a te szíved az én küldetésemmel. És lesz neked olyan csodálatos életed, ami után kalászok vannak, ember lelkek, akik megmenekültek az örök haláltól, és ezen a földön visszaadok neked száz annyit, mint amennyit te adtál. Te hozzá, hogy ezentúl naponta fel fogom áldozni az életem neked úgy, ahogyan te kívánod. És visszanyered azt. Úgy legyen, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mindeneket betöltő a te követelésed, a te akaratod a mi életünkkel. De köszönjük, hogy szereteted is mindeneket betöltő. Köszönjük, hogy valami sokkal több az, amire a mi életünket szánod a te tervedbe. Félelmetesen csodálatos mindaz, amit te elgondoltál, amire fel akarsz bennünket használni és el akarsz hívni, mint csupán egy tisztességes és szépen eltelő jó emberi élet. Köszönjük, hogy többet gondoltál felőlünk, hogy több a te szándékod. Köszönjük, hogy nagyobbra méltatsz bennünket, mint amennyire megérdemelnénk. És bocsáss meg, hogy oly sokszor valóban az jellemez bennünket, hogy neked is adunk, meg magunknak is adunk. És mindig az a vége, hogy végül neked semmi nem jut. Se idő, se gondolat, se energia, se semmi. Mert végül úgy alakulnak valahogy a dolgok, hogy mindig mindent megtartunk magunknak. Édesatyám, könyörülj rajtunk, hogy meg tudjuk hozni azt a döntést, amire te most elhívtál bennünket. Hogy a te akaratod szerint feláldozzuk azt az egyetlen egy életet, amelyet kaptunk te tőled ajándékba. Hogy az áldozat közepette ez csak megszülessen és kibomoljon az örök élet. Hogy végül életünk egy egyre terjedésedő, egyre nagyobb folyóhoz hasonlítson, amely az örök életnek a tengerébe beleömlik végül. Hogy ne úgy járjunk, mint legtöbben itt e földi életben, hogy egyszer csak elfogy az élet. Megszűnik. Egyre keskenyebb, aztán végül eltűnik a semmiben. Kérünk téged, hogy adj nagyobb hitet, és add, hogy meg tudjuk hozni a te színed előtt a döntést, hogy elküldhess bennünket arra a küldetésre, és oda azokhoz, akikhez csak minket akarsz küldeni. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe. Te szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Thank you.
és lesztek nékem tanúim a világ végéig. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.